Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy állhatunk a te trónod elé. Köszönjük, hogy téged tudunk magasztalni, olyan jót tesz a mi lelkünknek. Úr Jézus, tanítsd meg minket, hogy mit jelent elfelejtkezni magunkról, a te jelenlétedben téged magasztalni, tudván, hogy te vagy az, aki elveszed a szégyenünket, te vagy az, aki elveszed a bűnénket. Köszönjük, hogy elküldted az egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, Krisztus, hogy vállaltad azt, azt az ítéletet, amit mi érdemeltünk, ezt magadra vontad. Vállaltad azt az átok, amit mi érdemeltünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy miattad szabad lehetünk. Köszönjük, hogy küldeded a szent lelkedet, és betöltesz minket örömmel, szeretettel. Hiszünk, Úr Jézus, hogy ezen a mai napon, hogy dolgod van velünk egyénileg. Hiszünk, hogy látod mindannyiunk a szívét, nagyon jól tudod, hogy milyen különböző hátterekből jövünk. Nagyon látod a terheket, amit hordozunk, a nehézségek, a fájdalmak, a nehéz kapcsolatok. Hiszünk, Úr Jézus, hogy gyógyulás az csak nálad van. Kérünk, fordíts a figyelmünket te rád. Szólj hozzánk, ne csak taníts minket, de segíts minket, hogy hitáltal tudunk de veled kapaszkodni. Kérjünk, szólj hozzánk most a de dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. Mai napon a Brené Brown-nak a gondolatait fogom feldolgozni. Brené Brown, aki egy amerikai kutató, professzor, Houstonban dolgozik, kicsivel idősebb nálam, és az elmúlt hat évig kutatott a szégyent. Nem egy túl hálás téma, de a szégyent kutatott 6 éven keresztül, és azt hiszem, hogy annyira kétségben esett, hogy próbáltak keresni ilyen kiutat ennek, és akkor utána 5 vagy 6 évig, vagy folyamatosan azt kutat, legalább 6 évig, a sebezhetőség, mint a megoldás a szégyennek. És nagyon örülök az ő munkának. Fantasztikus munkát csinál, végez. És ő tartott egy előadást a TEDS. Ki az, aki ismeri a TEDS, vagy a Brené Brown-t? Okay, nagyon ajánlom, ez egy ilyen hely, ahol hívnak különböző emberek, hogy tartsák előadások mindenféle témákról, és 20 percet adnak nekik. És a Brené Brown adott egy előadást a TEDS-en, és az a cím, hogy Daring Greatly, ez az ő könyve, és hihetetlen népszerű lett. Valaki ajánlott nekem, hallottam egy prédikációban, én rögtön megnéztem, szuper, nagyon-nagyon jó, nagy hatás volt rám. Ez a Brené Brown, ő kereszténynek tartja magát, minden nap fontos neki, hogy ő templomba menjen, de ő nem integrálja az ő hitét az ő kutatással. Jó? Tehát a kutatás, amit ő végez, nem beszél Krisztusról, az ő hitéről egyáltalán, tehát én szeretnék arról beszélni a mai napon. Tehát ez egy óriási téma, amiről szeretnék beszélni. Én az elmúlt pár hétben megnéztem az összes videó, ami fel van téve YouTube-on a Brené Brown-tól, és egyik jobb, mint a másik. Tehát nagyon sokat mond, szuper dolgokról van itt szó, és én kicsit kétségben vagyok, és hogy fogom ezt elmondani nektek egy előadásban. Csak próbálom a lényeges dolgot mondani. Hát, majd meglátjuk, hogy sikerül, vagy nem sikerül. De nem csak arra kell beszélnem, én szeretnék mindenképpen bevonni a hitét, és integrálni, és megnézni, hogy mit jelent, hogy csak Jézus Krisztusban van igazi megoldás. Jó? Tehát szeretnék beszélni dolgokról, amiről nem beszél. Tehát, mit talált ki 11-12 év után, hogy kutatott a szégyen után, ugye, a sebezhetőség után, kapcsolatokról, kockázatvállalás, mit talált ki? És én szeretnék egy idézettel kezdeni, amivel ő kezdi az ő előadás. Ez egy idézet Theodore Rooseveltől, ugye egy amerikai elnök, az egyik kedvenc amerikai elnökem, vagy a kedvencem, ő presbitériánus volt, Roosevelt református volt, és tartott egy előadást 1910 Párizsban, a Sorbonne-nál. Ez egy hosszú idézet, de ez, amit Brené Brown mondja, hogy megváltoztatta az ő egész életét, és nekem nagyon tetszik, és én is szeretnék ezzel kezdeni. Tehát, ezt most fogom lefordítani nektek magyarul, szóval bocsássatok meg, hogy nem vagyok egy tolmács vagy fordító, de ez a Fűtő Robinak a verzió ennek a idézetnek. De nem a kritikus számít, nem az ő vélemény számít, és nem az a embernek a vélemény számít, aki mindig mutatja, hogy nézd meg, az erős ember botlik. Vagy ahol az az ember, aki cselekszik jót tenni, vagy akar jót tenni. Hát, ő jobban tudta volna csinálni, ugye? Józsi, a zenét egy kicsit jobb lehetett, ugye? Nem az az ember számít, aki kritikát mond. A dicsőség annak az embernek megy, aki az arénában van. Akinek az arca tele van porral, izzadsággal és vérrel. Aki bátran akar valamit elérni, és aki közben hibát követ el újra és újra. Azért, mert nincsen olyan tett, ahol nincsen valamilyen hiba, vagy ha nincs bukás. De az az ember, aki mégis valamit tesz, és igyekszik tenni valamit, aki ismeri a nagy szenvedélyeket, aki lelkiismereten csinálja, és mer odaszállni az életet nagy dolgokért, legalább a legjobb annak az embernek, hogy fogja tudni és érezni, hogy mit jelent valami nagyot elérni. De a legrosszabb esetben, ha bukik, akkor úgy bukik, hogy ő legalább nagyokat kockázatot. És ez a beszéd, az a cím, hogy az ember az arénában. Az ember az arénában. Ugye? Sokszor gondolkozunk, hogy miről szól az élet, és erről szeretnénk többször utalni, hogy az életünk eljátszik egy arénában. És nagyon könnyű kritizálni mások, de nem szabad erre figyelni. Arra kell figyelni, hogy mit jelent harcolni bátran az arénában, jó? Oké, erről ezt szeretnék kibontani, és erről beszéljünk. Tehát, szeretnék beszélni, hogy a sebezhetőség, daring greatly, vagy a kockázatvállalás, az hogyan befolyásolja a kapcsolatunkat, és az elhivatásunk. Tehát az Isten mire hívott téged? Ez nagyon más, mint ami az Isten arra hívott engem. És hogy merjünk kockázatot vállalni, hogy minden áron én sebezhető leszek, vállalom a kockázatot, hogy elérjem azt, amit az Isten arra hívott engem. Vagy minden megteszek a kapcsolat érdekében. Tehát ez hogyan befolyásolja, hogy milyen kapcsolatokban élünk? És ennek a Brené Brownnak van egy ilyen sebezhetőség modell. És ezt szeretnénk most nektek előadni. Próbáljuk elképzelni, nem tudom, hogy ez a jó magyar szó, hifi torony, vagy egy hangerősítő. Jó? Egy hangerősítő van. És ez a hangerősítő, ez jelképezi a mi kapcsolatainkat. Jó? És ezen a hangerősítőn a bal oldalán van a szégyen, és a jobb oldalán van az empátia. Jó? Bal oldalán van a szégyen, a jobb oldalán van az empátia, és van köztük egy gomb, amit ide-oda lehet csúsztatni, és ez a gomb, amit ide-oda lehet csúsztatni, az a sebezhetőség. vagy a kockázatvállalás. Ezek a szavakat úgy használom szinonimként, jó? Ugyanaz. Csak attól függ, hogy kapcsolat vagy az élet elhivatásunkról szól. És minél közelebb van a gomb a szégyenhez, annál rosszabb a kapcsolatok. De a gomb minél közelebb jár, ugye, az empátiához, annál jobb lesz a kapcsolatok. Oké, erre fogok beszélni a következő egy óra alatt. Ez világos lesz. Oké. Tehát, több ezer interjú után, tehát rengeteg ember interjút, igazi tudományos kutatás végzett. És több év után ő tudja felsorolni az emberiség két csoportban. Azok, akik tudtak vállalni kockázatokat, és empátiával éltek, ő úgy nevezte ezek az emberek, hogy teljes szívű emberek. És azok az emberek jó kapcsolatban éltek, és az életükben ők tudták elérni, vagy legalább bátran mentek, hogy teljesítsék azt, amire az élet célról szólt. Azok, akik nem tudták legyőzni a szégyent, nem tudták legyőzni, az életük maradt a szégyenhez, és emiatt nem tudtak sebezhetőnek lenni, azok az emberek rossz kapcsolatban éltek. Welcome back from England. You picked a great spot. Yeah. Isten hozott, Dániel. Tehát, a fő kérdés a mai napon az, hogy mi a különbség a kétféle ember között? Mi a különbség a kétféle ember között? Hogyan lehetünk mi teljes szívű emberek? Jó? Tehát a mai napon én ezt a témát, ezt a hatalmas nagy témát feldolgoztam magamnak. És mert a szégyenről beszélnek, akkor azt mondom, hogy illik, hogy rólam, magamról beszélek. De nagyon szeretném, hogy mindenki keresse meg magát ezek az előadásokban. Hogy látod a de életedet, a de kapcsolatot, jó? Oké. Tehát először nézzük meg, hogy a szégyennek milyen szerepe van, hogyan visszatart minket, hogy éljünk kapcsolatokban, intim kapcsolatban egymással, és hogy vállaljunk a kockázatot, jó? Tehát mi a szégyen? Mi a szégyen? Amikor azt érezzünk, hogy nem vagyunk értékes. Nem vagyunk mi értékesek. Vagy nem vagyok elég. Nem vagyok elég. Nem érdemelem a szeretetet. Nem érdemelem az elfogadást, ugye? Emlékszel, amikor érezted a szégyent utoljára? Leégtél valamiért, oké? Próbálja mindenki most kicsit gondolkozni a szégyenről. Mikor élted azt át? Mikor tapasztaltad a szégyent utoljára? Mert a szégyen egy nagyon trükkös valami, ugye? Ha mered kimondani, én elég vagyok, ugye? Nem hagyom magamnak a szégyennek. Én nem vagyok elég ahhoz. Nem, én elég vagyok, ugye? Akkor jön a hang, és te ki vagy, hogy azt gondolod magadról, hogy elég vagy, ugye? Újra szégyeld magadat, ha azt gondolod, hogy elég vagy. Tehát a szégyen nagyon trükkös. A szégyennek van hatalma. Nem tudom csak könnyen lesöpörni, vagy nem odafigyelni. Oké? Okay? De nem vagyok én elég. És vigyázz, hogy próbálsz meggyőzni magadról, már én elég vagyok, ugye? Az nem megoldás. Milyen érzés a szégyen? Valaki mondta nekem, nem túl régen, hogy hát Robi, ahhoz a férfihez te senki nem vagy. Ahhoz képest a férfihez te senki nem vagy. Puh. Az milyen érzés? Az milyen érzés? Tudsz ezen küzdeni? De én valaki vagyok! Ez egy olyan feeling, ami lebénít. És ha nem tudsz küzdeni vele, teljesen tönkre teszték belülről. Oké, a szégyen az különbözik a bűntudattól. A bűntudat az helyes, az a helyén van, ugye? Amikor valami konkrétan rosszul csináltam, ugye? Hazudtam, csaltam, loptam, ugye? És emiatt rosszul érzem magamat. Ez a helyén van. Mérem magamat egy mércéhez, nem ütöm el a mércét, itt csaltam, hazudtam, mint az Adórián mondta, hogy ő hazudott, ugye? És az a helyén van, és mert egy mércéhez tudja felmérni magát, nem ütöm el, akkor tudja mondani magának, hogy én ehhez akarok elfordulni, nem akarok így viselkedni, én akarok az igazat mondani. Tehát ez egy biztató, hogy én akarok helyesen élni. Tehát egy bűntudat, egy lelkiismeret fogás, az a helyén van, ez egy jó dolog, ez egészséges, ugye? Mert van remény, hogy, és azt gondolom, hogy tudok változni. A szégyen az sokkal, de sokkal általánosabb, ugye? Hát ahhoz a férfihez én senki nem vagyok. Az egy nagyon általános valami. Én csak rossz vagyok. Szégyellem magamat. Soha nem fogok változni. Úgy értelemben reménytelen. Egy depresszió vagy egy önsajnálathoz vezet. A szégyen az olyan, mint egy sötét köd. Ha valakinek mondasz, hát szégyel magadat, az olyan dolog az, hogy én már lemondtam rólad, de nem fogsz ebből változni. Ugye amikor egy tanár megszégyenít egy diák, de buta vagy, az lehet, hogy ez megpecsételi az egész életét. Lehet, hogy ez valakinek megtörtént itt. Egy diák vagy egy tanár csak járt a száját, és ott vagy, mint egy áldozat, és olyan dolgot mondott róla, hogy mai napig nem tudod feldolgozni. Oké. A szégyen hasonlít egy hiányérzetre. Nem vagyok elég, jó. Szégyellem magamat. Ugye, nem vagyok én elég ügyes, vagy tehetséges. Lehet, hogy a tanárok belevéstek ezt a fejedben, ugye? Mert nem jól ment a matek, a biológia, a kémia, a fizika. És ezt elhitted. Most az én esetemben ezt elhittem. Én nem voltam jó diák az iskolában. Biztos, hogy nem mentem át a magyar iskolai rendszeren. Amerikai iskolai rendszer sokkal lazább. De Én egy szörnyű diák voltam, nem érdekelt ezek a reál tantárgyak. Tehát nem voltam elég ügyes, se tehetséges ezek a dolgokban. Vagy ha az ember azt gondolja magára, hogy nem vagyok elég szép, ugye? Vagy nem vagyok elég vékony, most már nem magamról gondolok, hogy... Vagy lehet, hogy az vagyok, de nem foglalkozok ezzel, hogy szép vagyok, vagy nem. Okay. Vagy nem vagyok elég erős, vagy elég bátor. Egy férfi inkább ezzel küzd. Szoktam küzdni ezzel? Hogy ne? Vagy nincs elég időm, ugye? Vagy nincs elég energiám. Reggel az ember fölkel, mi az első gondolat? Nem eleget aludtam, ugye? Vagy este az utolsó gondolat? Nem tudtam eleget csinálni, ugye? Mindig hiányban érzünk. Sose gondolhat, minden rendben van, ugye? Nem vagyok elég egy feladathoz. És akkor kezdjünk összehasonlítani magunkat másokkal, és akkor game over. Tehát a szégyennek van ereje, ugye? A szégyennek van ereje. Ha valaki megszégyenített téged, akkor de tudod, hogy miről van itt szó. Ha pedagógus vagy, lehet, hogy használtad a szégyent, mint egy eszköz, ugye? Ha akarsz teremteni rendet az osztályban 30 diákkal, és neked nincs sok időd, hanem így kell teremteni a rendet, akkor de nagyon jól tudod, hogy lehet ezt csinálni, jó? Fiam, elment az eszed! És a többi, figyelek, ugye? Tehát lehet megszégyeníteni a diákokat, és az teremti a rendet. Amikor valamit nem sikerült, amit az ember csinál, akkor magadhoz kötöd, ugye? Brené Brown erről hivatkozik, hogy az ő első TED Talk, ő azt gondolta, hogy valamilyen 500 ember fogja meghallgatni őt, kiderült, hogy 10 millió ember meghallgatta az ő előadást, és nagyon leégett, mert ő beszélt arra, hogy ő másfél éven keresztül járt egy pszichológushoz, hogy segítsen őt, és kitárolt, mert ő beszélt a szégyenről, és kitárolt az ő lelkét. És nagyon rosszul érezte magát heteken keresztül, nem is ment ki a házból. De amikor valamit csinálsz, és azt kötöd magadhoz, akkor nem azt gondolod, hogy amit én csináltam, az rossz, hanem én egy loser vagyok. Ugye? Tehát, ha én ezt megcsinálom, ezt az előadást, és azt mondjuk, jaj, de szörnyű volt, ugye? Akkor ez milyen érzés, ugye? Fogom nem csak magamat hibáztatni, de úgy fogom érezni magamat, hogy én többet nem akarom azt csinálni. Az szörnyű volt. Én vagyok egy loser, mit tudom én, előadó. Tehát, honnan jön a szégyen? Honnan jön a szégyen? Már bocsánat, még egy dolog, hogy Magyarországon egy specialitás van, legalább Amerikában nem csinálták, hogy tudom, hogy az, hogy mindig szokták felolvasni egy jegyzetet, hogy mindenki mit kapott, ugye, hogy ki kapott az egyesek, ki kapott a kettesek, hármasak. Hát az milyen nagy légés, hogy mindenki tudja, hogy mit kaptál egy egyes. Tehát ez nem égés? Vagy ti már megszoktatok ezt? Meg. Vagy sose kaptál egy egyes? Tehát hát ez trauma. Nem tudom, hogy ti hogyan élnétek azt. Tehát Amerikában kicsit becsülik a privátságot, ugye? De hát ez egy szégyenérzet. Ez egy szégyenérzet. Én körben vagyok. Jaj, mindenki lát engem. Mindenki azt gondol rólam. Én ilyen vagyok. Ez a szégyen. Ez borzasztó. Most honnan jön a szégyen? Honnan jön a szégyen? Hát a Biblia sokat beszél a szégyenről. A másik fejezetben van egy baljós mondat. Ádám és Éva mezítelenek voltak, de még nem szégyelték magukat. Tehát mesztelenek voltak, Ádám és Éva, de még nem szégyelték magukat. Az az utolsó vers a másik fejezetben, a következő fejezetben az első vers a kígyó felszólal. Sátán felszólal. Az író akarja készíteni minket, mindjárt betör a szégyen a világban. És ez a paradicsom, amire eddig olvastuk, hogy milyen tökéletes volt Ádám és Évának a Bibliában? Most a szégyen be fog törni, és mindent fogja tönkretenni. A szégyen most fog betörni a világban. Tehát a bűnnek a lényege az a függetlenség, hogy én akarok független élni Istentől. Ugye? A bűn lényege az, hogy én hátat fordítottam Istennek, de a bűnnek a következménye, ugye? A bűnek a következménye a szégyen. A szégyen. Ugye Ádám és Éva mesztelenek voltak, és mit csináltak? Tudjuk a textusból, hogy kerestek ilyen füge leveleket, hogy varják füge leveleket, hogy takarják magukat. Okay. Innen jön a szégyen, ugye? Mert mi eredendő bűnben születtünk. Okay. Mi a szégyennek a természetes reakció? Tehát remélem, hogy mindenki tudta megtalálni magát, és tudtatok átélni azok a szituációkat, amikor leégtél, amikor szégyelted magadat, vagy az iskolában, vagy egy kapcsolatban. És a kérdés az, hogy a szégyen hogyan nyilvánul meg az életünkben? Nagyon-nagyon sokféleképpen. Kérdés az, hogy hogyan lehet tudni, hogy a szégyen mennyi uralkodik fölötted, vagy fölöttem. Jó? A szégyennek milyen hatalom van a te életedben? Ezt szeretném most kicsit kifejteni. És szeretném most felsorolni nektek hat áruló jel a szégyennek. Az első, hogy mi takarjunk magunkat. Akarjunk takarni magunkat. Úgy, mint Ádám és Éva. Ugye keresek a füge levelet. Mi is akarjunk takarni magunkat. Ugye? Magyarul sebezhetetlen válunk. Mások ne lássanak, hogy valójában ki vagyok én. Ha mások tudnának, hogy valójában ki vagyok, ha elismernék az összes titkaim, a részletek az életemben, akkor hát az nagyon nagy gáz lenne, ugye? Biztos nem szeretnének engem, ha ismernek, hogy én valójában milyen vagyok, vagy miket csináltam, ugye?
Tehát
nem akarjuk, hogy senki ne lásson, hogy az összes hibáinkat, mert attól félnék, az túl fájdalmas lenne, hogy akkor az illető nem tudna engem szeretni. Jó? Tehát az első, amit a szégyen produkál bennünk, hogy kezdünk takarni magunkat. Mert nem akarjunk, hogy az az élető visszautasítana minket. Majd azt is lehet mondani, hogy olyan értelemben, hogy a szégyen olyan, mint egy fal, ami mögé bújunk, hogy ne lássál engem valójában. Ez az első. Menjünk tovább. A másik az, hogy kezdjünk védekezni. Kezdjünk védekezni, ugye? Kifogásokat keresni. Vagy hárítunk, ugye? Amikor mások kritizálnak minket. Tehát valaki belelát az életedben, és látja a hiányosságot, ugye? Ez általában akkor történik, amikor összeházasodunk, ugye? A Józsinak ez egy új tapasztalat volt, amikor összeházasodott az Ágival. Ugye, hogy Ági belelátta. Ott van Ági, hát a fogja fél. Jézusom, mit mondta? Mit mondta? Fordítva is igaz. Nagyon jó választ. Az a jó feleségnek a helyes választ. Tehát, mások észreveszik az én hibáimat, ugye? És ki is mondják? Lusta vagy! Vagy önző vagy, vagy nem vagy kitartó. Hogyan szoktál reagálni, amikor valaki belelát, ugye, de énhétben, az egódben, hogy nem olyan vagy, ugye, mint képzeled, ugye? Mit csinált Ádám és Éva? Amikor Isten megy Ádám után, Ádám, de mit csináltál? Ő hogyan reagált? Én semmit nem csináltam. Ő, Éva volt, ugye? Oké, Éva, de mit csináltam? Én semmit nem csináltam. Sátán volt, ugye? Tehát mindig védekezünk, ugye? És profi módon tudunk kimosni magunkat. Legprofibb ügyvédek vagyunk, ugye? Nem kell valakit fizetni, hogy védjen minket. Nagyon jól tudjunk ezt csinálni. És átpasszírozunk a másik embernek. Oké. Tehát ez egy fajta sebezhetetlenség. Nem engedem, hogy engem vádoljál, hanem védekezek. Jó, takarjuk, védekezünk. Most a te szüleid milyenek voltak? Kritikusok voltak veled? Szokták mondani kemény kritikát feléd? Ha egy gyerek úgy nő fel, ugye, hogy nagyon kritikus voltak a szülei, tegyünk fel, hogy meg is szégyenítették többször, akkor ő úgy nő fel, hogy ez normális. Csak azt nem tudja, hogy nem mindenki így neveli a gyerekét, ugye? Most nem tudom, hogy de milyen házban nőttél föl, milyenek voltak a desszüleid. Az én apukám, ugye én Amerikában nőttem fel, de én Fűtő Robert vagyok, én magyar származású vagyok, és az én apukám egy pár dolgot hozott magával, és az a szokás, hogy ő nagyon kritikus volt velünk. És én ezt úgy gondoltam, hogy ez normális. 18 évesen, emlékszem, hogy nyáron kezdtem dolgozni az egyik barátommal, ő meghívott engem, hogy segítsek neki játszótereket építeni. És amikor én kicsi voltam, rengeteget dolgoztam az apukámmal. És nagyon nehéz volt. Sose felejtem el, amikor a játszótért építettem azon a nyáron, hogy ütöttem egy szöget, és rosszul ütöttem, és a szög elrepült. És folyamatosan kezdtem, bocsáss meg, ne haragudj, többet nem fog előkerülni. És a barátom, a Timothy, Robi, nyugodj meg, csak rosszul ütötted a szöget. És hogy, ja nem vagy mérges? Tehát ez olyan idegen volt nekem, mert én úgy nőttem fel, hogy amikor valami rosszul csináltam, akkor puff, fejemhez kaptam. Szóval olyan értelemben ezt tapasztaltam gyerekként. És ez egy sérülés. Most ez hogy befolyásolt engem? Emiatt én soha nem mertem kiállni, vagy beszélni emberek előtt. Nem mertem vállalni ezt a kockázatot. Ugye? Utáltam, féltem a kritikától. Ugye? Mert olyan sok kritikát kaptam. Az egyetemben kezdtem járni, egyetem közepén, harmadik évben megtértem, keresztény lettem. Egy kollégiumban voltam, ahol csak bulisztunk, ittünk, és amikor bekerültem a Timotheus társaság, és megtértem, akkor azt kértek tőlem, hogy jaj, de jó, Robi, akkor mondd el a bizonságtételed, úgy, mint az Adórián. Én az életemben nem fogok kiállni 300 ember előtt és elmondani, hogy hogyan keresztény lehet. Nem baj, jövő héten mondd el. És akkor jövő éven elment egy misszió útra, mert éppen a csapat ment Magyarország, és bevonták engem, hogy nem, azért, mert magyarul beszéltem, nem is tudom, hogy keresztény voltam, de elmentem a csapata, és mondom a csapatvezetőnek, hogy figyelj, nekem ez az egész nagyon-nagyon fura, én most nagyon az elején tartok. Én megyek, de egy dolgot kérek tőle, hogy ne kér tőlem, hogy imádkozok hangosan. Az első nap New Yorkban nem is voltak Magyarországon még, első nap, na, Robi, akkor gyere elő és imádkozzál! Szóval az Istennek van humorja, hogy olyan munkát adod nekem, hogy állandóan kell az emberek előtt kiállni és beszélni. Hát ez van. Tehát nekem nagyon sokáig kellett megemészni azt a gondolat, hogy valaki kíváncsi az én véleményemre? Valaki ad az én véleményemre? Ugye? Mert a szégyen alatt nagyon sokáig voltam. Szégyeld magadat, Robikám. Ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Okay. Harmadik dolog. A szégyen, vagy az állandó hiányérzet, ugye? Az állandó hiányérzet, és a Brené Brown többet ad, vagy utal a hiányérzetre. A világ körülvesz minket, és állandóan hiányérzetünk van.
Mi volt a második?
Okay. Az első, a takargatás, ugye? És mi volt a második? Védekezés, így van. A harmadik, amikor a szégyen és az állandó hiányérzet bennünk van, az mit fog kiváltani belőlünk? Egy perfekcionizmus. Jó? Most ezek egymásra épülnek, ezek a hatalmas nagy témák. De elsősorban ne tévesztjük össze, hogy senki ne gondoljon, hogy a perfekcionizmus, amikor én minőségi munkát akarok végezni, az a helyén van. Remélem, hogy mindenki akar minőségi munkát végezni, ugye? Én mindent beleteszek, készülök egy előadásra, hogy a legjobbat akarok adni. A perfekcionizmus nem erről szól, jó? Az egy a helyén való dolog. Amikor a Józsi a legjobbat akar adni a gitározáson. De inkább úgy kell gondolkozni a perfekcionizmusról, mint egy páncél. Egy páncél. És ez a páncél két dolgot csinál, vissza az elsőre, egy takar minket, hogy mások ne lássanak. De a perfekcionizmus egy olyan páncél, hogy én akarok valamit felmutatni, ugye, valakinek, hogy jót gondoljanak rólam. Ez a perfekcionizmus. Amögé bújunk, mert félünk, hogy mások mit fognak mondani. A perfekcionizmus a legnagyobb félelem. Félek másoknak a véleménytől. Embereknek akarok tetszeni. És mi a lényegét? A perfekcionizmus a lényege az, hogy akarom minimalizálni a szégyenérzet. Szeretném kerülni a kritikát másoktól. Nézd meg, hogy milyen ügyes vagyok, ugye? És így akkor nem így azt fognak rosszat gondolni rólam. A perfekcionista szeretne mindig valamit felmutatni másoknak. Ilyen teljesíteni kell. Kényszer alatt van, hogy mindig kell teljesíteni. Mutatnom kell valamit másoknak. A perfekcionista embernek az image a legfontosabb. Így akarom, hogy lásd engem. Ugye? Azt szeretném, hogy mások azt higgyenek rólam, hogy. Mit akarunk, hogy mások higgyenek rólunk? Hát ugye voltak a hiányérzetünk, és ez ugyanaz, ugye? Akarom, hogy a mások azt gondoljanak rólam, hogy én erős vagyok, és bátor vagyok. Azt gondoljatok rólam. Csak eljátszom a férfit. Én vagyok a bátor. Vagy azt akarom, hogy azt gondolják rólam, hogy szép és csinos vagyok, és akkor minden lehet csinálni. Vagy azt akarom, hogy ügyes és intellektuális vagyok. Akkor hogy fogunk egymásról beszélni, ugye? Akkor bevonjuk a sok-sok szavakat, ugye? Ugye? Vagy idézek valakit, Vagy, hogy, ja, az az ember ismer engem, és én fontos embereket idézünk, ugye? Hányszor akarjunk meggyőzni másokat a szakszavakkal, hogy a legalább azt gondolja rólam, hogy ügyes vagyok. Borzasztó, borzasztó. Vagy ha belülről nem érzem jól magamat, ugye? Azt akarom, hogy mások azt gondoljanak rólam, hogy örömteli és boldog ember vagyok, tehát fogok mosolygni, ugye? De sehol nincs autentikusság, ugye? Vagy olyan páncél hordok, hogy azt akarom, hogy mások azt gondolják rólam, hogy fontos vagyok. Az hogy lehet eljátszani? Azt is könnyen lehet eljátszani, ugye? Ú, kivel találkoztam, milyen sok dolgom van, és ide-oda rohanok, fontos ember vagyok, állandóan beszélek, állandóan teszek, ugye? Igazán ez az ember fél megállni, ugye? Fél csak megállni, hogy jaj, az életem üres, nem állandóan kell valamit csinálni, ugye? Tehát rengetegféle páncél van, amit akarjuk mutatni másoknak. Ez a perfekcionizmus. Szóval remélem, hogy kicsit közelebb vagyunk mindenkinek a szívéhez. Ezek a témák Magyarországon, ezek nagyon fontosok. A szégyen nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. A szégyen pontosan az olyan téma, hogy senki nem akar beszélni a szégyenről. De a szégyen csak akkor veszíti az erőt, ha beszélünk róla. De Magyarországon nagyon nagy a szégyen, ugye? Nagyon nagy a kritika, és nagyon sokan perfekcionisták Magyarországon. Ugye, tartottam egy előadást a perfekcionizmusról pár év ezelőtt, föl van a weboldalán. És amikor készültem a perfekcionizmus előadásra, sok embertől kérdeztem, hogy mit jelent neked a perfekcionizmus. És akkor nagyon-nagyon sok ember azt gondolták, hogy a perfekcionizmus az egy nagyon jó dolog. Pedig a perfekcionizmus az egy olyan kényszer, amivel tönkre teszünk magunkat. Tönkre teszünk magunkat. Oké, az volt a harmadik. Nézzük meg a negyedik. Kritikusok leszünk saját magunkkal, ugye? Mert van egy ideál kép, egy image a fejünkben magunkról, és amikor nem érjünk azt el, azt a perfekt tökéletesség, ugye? Azt a maximalizmus, amikor nem érjünk el, akkor könnyen kritikus vagyunk magunkkal. Nem csak másokkal a kritikát miatt hiányérzetük van, hanem, ha olyan vagy, mint én, sokszor én vagyok magamnak a legnagyobb kritika, ugye? És ez könnyen előfordul, amikor sportolok. Régebben sokat sportoltam, és amikor most kezdek sportolni, és olyan hibákat követek el, amit régebben soha nem követtem el, úgy szégyellem magamat, és olyan dolgok jönnek ki a számba, hogy kritikus vagyok magammal. Robi, adj! Idióta vagy, hogy nem tudod leütni ezt a labdát? Ugye? Tehát kritikus vagyunk könnyen magunkkal. Ötödik, ha a szégyen és a perfekcionizmus mindig a szemünk előtt van, tehát ez a legvalóságosabb dolog neked, a hiányérzeted és a perfekcionizmus, akkor ezek fognak visszatartani minket, hogy vállaljunk kockázatokat. Ugye? Csak azok a dolgok fogunk vállalni, amit ismerős. Hogy tudom, hogy én ezeket már jól csinálom, ugye? Mert nem akarunk vállalni kockát, hát ezt nem bírnám ki, azt nem tudnám jól csinálni, ugye? Akkor nem fogok járni táncórára, mert az nem jön be nekem a tánc, ugye? Tehát mindig ugyanazok a dolgokat fogunk csinálni, mert hozzá vagyunk szokva. Tehát nem vállaljunk a kockázatot. Na most, a hatodik az, hogy ha szégyen és a perfekcionizmus kombináció megint motoszkál bennünk, akkor amikor másoknak a hibáit tapasztalunk, vagy a gyengéséget, amikor találkozunk emberekkel, akkor azokat fogunk kiszúrni. Azt fogunk látni a másik emberben. Mert mindig foglalkozunk a saját hiányérzetünkkel, vagy a maximalizmus, a mércével, amikor másokkal találkozunk, és ők hibát követnek el, azt fogunk kiszúrni. Az mindig lesz a szemünk előtt. Magyarul fogunk ítélkezni mások fölött. Nem ugyanazt csinálta Ádám és Éva? Nem csak védte magát, Ádám mit csinálta? Nem én voltam, hanem Éva volt. Ugye? Nem csak hárítjuk, hanem hibáztatjuk, és kritikát mondjuk másokkal szemben, ha ez mindig bennünk van. Tehát másoknak a hibáit és hiányosságot fogunk látni, és egy kritika, vagy egy ítélkezés mások felé, az a szó fontos, a kellene szó. Neked kellene másképpen csinálni. Tehát túl könnyű feladod a dolgot, neked kitartóbb kellene lenned. Ugye, mert látsz valamit ezen másiknak az emberében, és azt kiszúrod, ha, miért adod fel olyan könnyen? Sokkal kitartóbb kellene lenned. Amikor használsz, hogy kellene, akkor tudod magadról, hogy te ítélkezel mások fölött. Gondolkodjál egy kicsit, mert miért mondasz ilyen hülyeséget? Vagy nem így szoktam mondani, hogy hajni felé, de majdnem. Nem tudsz rendet tartani a szobádban? Most nem ezt mondjuk, hogy borzasztó trehány vagy. Ugye, hajni, nem szoktam mondani, hogy borzasztó trehány vagy. De az könnyű, hogy amit az ember cselekszik, akkor ez rávetítjük az ő karakter. De ilyen vagy. Nem kellene lenni mindig szomorú, örüljél már, szedd össze magadat, ugye? Vagy ki a hibás itt? Valaki nagyon elszúrt valamit. Ez is egy magyar specialitás, amit azóta 13 éve vagyok. Ha valami történik, a magyar ember nagyon logikus, és mindig megtalálja az okozó. Ugye? Ki okozta ezt, ugye? És azt az ember meg kell szégyeníteni. Hogy tanuljuk, hogy ne többet ne csináljon, ugye? De most, ha valaki életet mond neked, akkor te hogy érzed magadat? Ha valaki megítél téged, akkor hogy érzed magadat? Okay. Mondok egy példát erre. A Biblia iskolában, amiben tanítok, kértem, hogy az emberek üljenek kis csoportokban, és dolgozzanak fel bizonyos jeleneteket. És azt adtam nekik egy kis csoportban, hogy egy férfi beszámol arról, hogy igazságtalanul elbocsájtották a munkahelyétől, és emiatt nagyon aggódik, mert svájci frank adóságja van, és nagyon aggódik, hogy nem tudja ezt kifizetni, ugye? És akkor mondtam neki, hogy próbáljátok őt vigasztalni, és mit fogtok mondani? Jó, és akkor a többi csapatok együtt majd meg fogunk értelmezni, hogy mit csináltok, jó csináltok, vagy nem. És én kicsit csodálkoztam, azt gondoltam ezen, hogy ők poénkodtak, próbáltak viccelődni. De olyan dolgokat mondták, hogy hát figyelj, ne aggódjál, legalább még fiatal vagy. Nem kell aggódni, fiatal vagy még. Az egy vigasztalás? Még fiatal vagy? Hát az nagyon hidegen hagy minket, ugye? Vagy legyél hálás, legalább nem vagy beteg. Kösz, de most aggódok, hogy nem tudok kifizetni, ugye? Szóval nincs semmiféle együttérzés, ugye? Majd fogunk beszélni az empátiáról, de ezek mind csak ítélkezések, ezek csak neked nem kellene aggódni, neked jobban kellene örülni, ugye? Mert még fiatal vagy, ugye? Vagy szoktak, hogy mondják én, versenyezni, hogy ja, neked csak 5 millió forint tartozásod van, hú, én már hallottam sokkal rosszabb sztorikat, ugye, mert 15 millió forint tartozása volt. Ja, és az vigasztal, ugye? Tehát ezek, hogy az ember nagyon rosszul érzi magát, de most már bűntudat is van, lelkismeretfurdalás, mert nekem kellene jobban örülni. Tehát ez csak olaj a tűzre, ez nem segít. Ezek mind hidegen hagy minket. Az ítélkezés mások felé, az olyan, mint egy reflex. Nem tudom, hogy vagy magaddal, hogy mennyire veszed észre magadban, hogy nagyon-nagyon könnyű csak ítélkezni mások. Amikor valami nem jól megy, akkor ki a hibásít? És Brené Brown az egyik sztorit mesél magáról, ami nekem nagyon tetszett. Azt mondta, hogy az egyik este megmondta az ő férjének, hogy ne maradjon a vízipoló meccs túl sokáig, hanem jöjjön haza után, mert Brené Brown a következő nap korán kell fölkelni és valahova utazni, és az a férje tudja, hogy ő olyan típus, hogy ő nem tud elaludni, ameddig a férj nem jön haza. Most azon az estén a férj kint maradt sokáig. Nem jött haza a meccs után, hanem beszélt a barátaival, és Brené nem tudott jól aludni, de kellett korán fölkelni, ugye? És úgy, hogy minden reggel fölkelt, csinált magának kávét, és megitt a kávéját, de még nagyon fáradt volt. És hát nekem muszáj meginni egy másik pohár kávét, és megcsinálta kávét, és akkor valaki hívott, és amikor a telefonon beszélt, kezdte inni a kávét, de való kicsúszott a kezéből, és a kávé a ruhájáról ment, és a bögre millió darabban szétvált, és mi volt az első reakció? A rohadt férjem! Azt mondja, egy pillanat alatt, másodperc alatt jött ki a szájából. És minden férfi, na így működik ezek a dolgok. Szóval most mi történt az ő fejében? Most mi köze volt az ő férjéhez, az esethez? A férj fönt aludt, ugye? Nem. A férj nem aludt fönt, a férj felhívott telefonon. Drágám, szia, hogy vagy? Hogy vagyok? Nem mondom, hogy vagyok. Tudod, mit csinálj? Csak a férj letett a kagylót. Jó, szóval, hogy van ez az egész? Ismered magad? Én nagyon jól láttam magamat abban az illusztrációban. Valami nem jól sikerül, valami nem úgy megy, ahogy gondoltunk, ki hibás? Rögtön keresünk a bűnbakot. Nem véletlenül, hogy a Gottmannak a könyv a házasságról, amit baromi jó, szekuláris író, és nagyon javasolom mindenkinek, hogy ő felsorol az apokalipszis négy lovai, magyarul a négy utolsó jel, hogy amikor ez a házasság készen van, hogy válás lesz belőle. Most mi ez a négy jel, amikre nagyon oda kell figyelni? Az első az ítélkezés. Csak ne felejtsük el, hogy a szégyen, ez az okozó. Az első jel, amikor a dolgok nincsenek a helyén egy házasságban, az, hogy az egyik fél állandóan ítéli másikat. És az ítélkezés az átválik egy időre, magyarul nem jól csináltál valamit, és a másik az, hogy jön a megszégyenítés, de olyan vagy, ugye, de egy lusta vagy, de egy trehány vagy. Ez a megszégyenítés. Az a második fokozó, vagy fokozat ennek a négy jel. És amikor, ha valaki megítéli a másikat, és megszégyeníti, akkor mi lesz belőle? A másik félő védekezik, ugye? Ez a harmadik jel, állandóan védekezik. És a negyedik, az, hogy idő után nem csak védekezik, hanem bekeményedik a szíve, és elfordul, és most már nem is foglalkozik az egésszel. Ugye? Ez a stonewalling. Nem érdekel. Inkább hagyj engem békén. És amikor ez a négy jel újra és újra megismétlődik egy házasságban, akkor annak a kifutása a válás lesz. Oké, a szégyen, a perfekcionizmus és az ítélet nem csak a kapcsolatokat tesz tönkre, hanem a terveink és az álmaink, ugye? Amikor hiányérzetünk van, akkor nem fogunk vállalni kockázatot. Amikor a szégyen alatt élünk, akkor az lebénít minket. Nem tudom, hogy tudsz emlékezni, amikor a szégyen alatt voltál, de olyan, mint egy köd. Elveszíted a motivációt, próbálod lecsillapítani a fájdalmat, minden bajaid vannak, ugye? És a Brené Brown rengeteget beszél erről, hogy milyen kapcsolat van a kábítószerrel, az alkohol, az ennivaló, a gyógyszerek. De nem tudjunk mit kezdeni a szégyennel, inkább próbáljunk tompítani az egészet gyógyszerekkel. Oké. Én azt mondom, hogy elég a borzalomból, de hogy néz ki az ellentét? Azért vagyunk itt, nem csak kudani a szégyent, ugye ezt tudom képzelni, hogy a Brené Brown 6 éven keresztül csak a szégyenről beszélt, de borzasztó, az a dolog, hogy mi a megoldás? Tehát hogy lehet ebből kigyógyulni? Hogy lehet változni az életünkön és a kapcsolatunkon? Oké, tehát visszatérve a Rooseveltnek a képére, hogy úgy kell ezt elképzelni az életünk, mint egy csatatér. Képzeld el az életed, mint egy csatatér, ahol mindannyiunk az arénában kell küzdeni. Jó? És ott vagy lent az arénában, mondjuk Rómában. Fent van az aréna, de lent vagy, és mindjárt fognak hívni téged, hogy menjél csatázni, vagy harcolni. Milyen érzés van a gyomorodban, ugye? Hát egy csata előtt akkor az ember, hát mi lesz velem, ugye? Levágják a fejemet, vagy nyerni fogok, ugye? Van egy bizonyos félelem, egy aggodalom, ugye? És természetes reakció, a csata előtt viszem a páncélomat, ugye? Kell a páncél! De pontosan erről van szó. Az életünk egy csatatér, és bármi kemény a csata, de nem szabad vinni a páncélt. Nem szabad vinni a páncélt, se a szégyen, a hiányérzetet. Például, ha én így gondolok egy előadás előtt, ma délelőtt kell tartanom egy előadás, jön a csata, készülök a harcra. Ha ilyen érzések jönnek, és most ez igazán igaz minden előadóra, minden előadás, minden prédikáció, most általánosítom. Ha így gondolok egy ilyen előadás előtt, akkor semmi érzelmet nem fogom kimutatni, mert az egy kockázatvállalás, ha én látnak az én érzelmemet. Akkor inkább monoton beszélek, ugye? Nem emelem a hangomat, se nem viszem le, csak monoton lesz, ugye? Mert nem akarom semmit kimutatni az érzelemről. Vagy nem vállok egy point, ugye? Mert az egy kockázat. Mi lenne, ha én vállalnám, kimondanám egy point, és senki nem nevetne rajta? Hát az szörnyű lenne, ugye? Akkor kezd kifesni egy unalmas prédikáció, ugye? Monoton, semmi point, ugye? Vagy az ember túlságosan ragaszkodik a jegyzeteihez. Miért? Mert mindent tökéletesen kell mondani. Nem szabad elhagyni egy jegyzet, hanem csak olvasni lehet. Vagy nem beszélek magamról egyáltalán. Ezt nem merem kitenni magamat a tömeg előtt, hanem én csak beszélek a témáról. Igen, csak amikor az ember beszél a sebezhetőségről, nem lehet beszélni a témáról, anélkül, hogy magáról beszél. De értitek? Hányféle tanítás, prédikációt hallottál így, hogy fel van olvasva az egész, monoton az egész, ugye, semmi érzelem, és nem beszél magáról. És hogy érzed magad ilyen tanítás után? Vagy közben? Hát inkább menjünk haza, ugye? Mert nekünk sokkal többről van szükség, mint csak információ csere. Én szeretném hallani, hogy ez az ember hogy dolgozta fel, amiről beszél. Sebezhetőnek lenni azt jelenti, hogy bátran felvállalom a hibáimat. Bátran felvállalom, én ez vagyok. Ugye? Vagyok, aki vagyok. A legjobb előadás az, hogy autentikusnak lenni. Ez vagyok. Itt vannak az én hibáim. Ugye? Leveszem a maszkomat. Nem is akarok, de nem is tudnék tökéletesnek lenni. Nem mondok arra, hogy ez egy tökéletes előadás lesz. Nekem nem kell túl komolyan venni magamat. A szégyen helyett, a páncél helyett mi kell? Szégyen helyett, a páncél helyett, amire van szükségünk az, hogy legyünk mesztelenek. Ugye? Legyünk mesztelenek. Merjünk fölvenni a csatára, az életre mesztelen. Páncél nélkül, és elhagyjunk a szégyent. A süket néma nyelven a sebezhetőség mozdulat az ennyi. Kitárolom magamat. Ez amit jelent sebezhetőnek lenni. Itt vagyok. Mindent látsz. De most mielőtt beszélek a sebezhetőségről, hogy mondjam, mi az, ami nem jelent sebezhetőnek lenni, jó? Pár dolgot először. Sebezhetőnek lenni nem jelenti azt, hogy nem figyelek a szégyenre. Hát ki érdekel, hogy mit más gondolnak? Nem erről van szó egyáltalán. Csak ledobom a korlátokat, ugye? Pontosan az ellentét. Foglalkozunk a szégyennel. Okay? Foglalkozunk a szégyennel, és a sebezhetőséggel legyőzünk bátorsággal a szégyent. Jó? Tehát a sebezhetőnek lenni, az nem jelenti azt, hogy nem figyelek a szégyenre. Nem érdekel, hogy mit más mondanak. Jó? Nem erről van szó. Sőt, ha valaki nem figyel a szégyenre, az az ember nem is tud kapcsolatban élni más emberrel. Ugye? Az az ember csak kemény. De Ha valaki túlságosan foglalkozik a szégyennel, magyarul túlságosan foglalkozik másoknak a vélemény, akkor az az ember se tud kapcsolatban élni egymással, ugye? Tehát van egy egyensúly. A szégyenre kell odafigyelni, csak le kell győzni a szégyent. A másik dolog az, hogy mi nem, a sebezhetőség az, hogy nem illik mesztelen lenni mindenkivel. Nem illik mesztelen lenni mindenkivel. Most ez a féle sebezhetőség, amiről beszélek, vállalni kockázatot, az a lényeg az életnek. Miről beszélek, miről gondolok? Kis csoportok elsősorban. Az, hogy többen, akik itt vannak, gyülekezetben jártok. De kérdés az, hogy de közösségben jársz, vagy de közösségben élsz? Mert garantálom, egy bibliórán, ahol az ember jár közösségre, ott nem fogsz levetkőztetni, ugye, és leszel autentikus mások előtt, mert ott hétről cserélődnek az emberek, ugye? Hanem miről van szó? Egy kis kör kell az életedben. Lehet, hogy a saját otthonatokban találkozik, és azok az emberek nagyon jól ismerik egymást. És elmondanak egymásnak, hogy amit elhangzik itt ebben a körben, nem megy ki. Tehát nincs pletyka. Tehát közösségben élni és közösségben járni két különböző dolog. A sebezhetőség az csak történhet igazi közösségben. Vagy szűk baráti körben. Vagy a házasságban. Magyarul nem illik idejbe jönni a szabadszombat és a kis csoportban mesztelenkedni és mindent elmondani magadról. Vagy egy ember, akivel most találkozol. Vagy egy előadásban. Nem illik, hogy én elmondom mindent magamról. Jó? De meg kell találni egy megfelelő hely. Oké. Sebezhetőnek lenni és kockázatokat vállalni az életben az, hogy merjünk a szégyent legyőzni. Legyünk sebezhetők, legyünk bátrak. Oké. Okay. Sebezhetőnek lenni számomra, és most szeretném felsorolni nektek hány dolog itt. Kitú? Sok. De miatt én ezeket mondom, ezeket, amit jut az én eszemben. De akkor, hogy most gondolkozzatok a saját életekről, saját kapcsolatokról, hogy mit jelent neked személyesen sebezhetőnek lenni. Mit jelent felvállalni kockázatokat? És hogy mondjam először, az, hogy sebezhetőnek lenni, nem kell gondolkozni nagy dolgokról. Sokszor sebezhetőnek lenni azok a kicsi dolgokban jelenik meg. És sokszor a kicsi dolgok a legfontosabb, vagy azok a kicsi dolgokban ugye találják meg az élet igazi öröm. Oké. Tehát sebezhetőnek lenni számomra az, hogy merek beszélni magamról olyan dolgokról, amit fontos számomra. Például egy, hogy kifejezem egy érzelmet. Hogy kifejezem egy érzelmet. Ugye hiányzó nekem. Vagy félek. Vagy szeretlek. A legnagyobb kockázat vállás, hogy kimondjam, hogy szeretlek, ugye? Tehát amikor beszélünk az érzelmünkre, akkor már kiadunk magunkat, hogy mi van bennem. Kimondani azt valakinek, hogy hiányzol, hú, az egy nagy kockázat, ugye? Mert lehet, hogy a másik, ja, nem is vettem észre, hogy nem találkoztunk, vagy valami, ugye? De hiányzó példa. Kifejezem egy érzelmet. Másik, kérek valamit a másiktól, amire fontos nekem. Hú, ez nagyon-nagyon fontos. Mert kérek valamit tőled, úgy azt jelenti, hogy nekem szükségem van rád, én vagyok a gyenge, és te tudsz engem segíteni. Kérni valamit, az könnyen lehet visszautasítani. Sokszor azt gondoljuk, hát neki kellene tudni, ez a büszkeség. Ez a büszkeség, amikor azt gondoljuk, hát neki kellene tudni. Mert nehéz kérni, amiről van szükséged. Például, légy szíves, nézd rám, amikor beszélek veled. Nézd rám, amikor beszélek veled. Kérni a másiktól, ami neked fontos. Vagy indítványozni szex a feleségemmel. Az egy kockázat. De ez az, amit jelent sebezhetőnek lenni. Ő könnyen tudja visszautasítani. Vagy amikor valaki azt mondja, a feleség, mondjuk, hogy a születésnapom lesz a jövő héten. Csináljunk egy nagy bulit. Nekem ez a születésnap, ez nekem nagyon fontos, ugye? Mert sokkal könnyebb úgy gondolni, hát a másiknak tudnia kellene, hogy van az én születésnapom, és ez fontos nekem. Kérni hogy ünnepeljünk egy nagyot, mert nekem fontos, ez egy kockázat. Szégyen. Gyenge vagyok. Nekem ez fontos. Tehát kérni valamit a másiktól, ez ami nagyon sok intimitást tud adni egy kapcsolatnak. Ez volt a másik. Tehát az első kifejezem egy érzelmet, a másik kérek valamit, a harmadik bevallom, amikor bűn követek el, vagy hibázok. Beszéljek a bűneimről, beszéljek a hibáimról, ugye? Bocsáss meg, amikor nem figyeltem rád. Okay. Negyedik, bevallom a gyengeségemet, ugye? Nem vagyok jó matekben, se biológiában, és lehetne sorolni az összes reál tantárgyakat, fizikát, kémiát, vagy passzív tudok lenni is. Az is egy rossz tulajdonság. De bevallom a gyengeségemet. Nem próbálom takargani, vagy úgy beszélni, mintha senki nem venne észre. Hát csak én nem veszem észre. Mások mindig észreveszik, ugye? Vagy az ötödik, kimondom a vágyaimat és a tetszésemet. Én vagyok, nekem ez tetszik. Nekem ez a féle zene, dicsőítő zene, ez nekem ez tetszik. Lehet, hogy másoknak nem tetszik, de nekem ez tetszik. Hatodik, elmondom a véleményemet, vagy a gondolatomat. Mondtam nektek, hogy én úgy nőttem fel, hogy nekem sokáig kellett, hogy valaki kíváncsi az én véleményemre. De most az elmúlt években tanítok egy bibliaiskolában, tanítok a biblika teológiát. Én baromi szeretem ezt a témát, és az elmúlt években sokat kutatok és olvasok, és most gondolkozok azon, hogy lehet, hogy írok egy PhD belőle. Hú! Most ez az aréna, ugye? Én most tanítok egy bibliaiskolában, nem akkreditált, ez laikus embereknek szól. Igen, de most fogok beállni a profiknak. Tessék megítélni, ti mit gondoltok erről, ugye? És fogom összehasonlítani professzorokkal Ausztráliában, Angliában, Amerikában, ők mit gondolnak róla, ugye? Ez amit jelent a csatatérben, az arénában harcolni. Itt vannak az én gondolataimat. Mit gondoltok erre? Ez félelmetes. Ez amit jelent vállalni egy kockázatot. Vagy merjek kreatívnak lenni, és kifejezem magamat. Én akkor tudok, amikor én jobb barátságban vagyok, akkor, amikor kezdünk poénkodni. Én nagyon szeretek poénkodni. De a poénkodás akkor jön, mint egy gyümölcs, amikor tudom, hogy el vagyunk fogadva itt, ugye? És amikor olyan légkör van, akkor csak röpködnek a poénak. És ez szokott lenni a filmklub vezetőkkel. Nagyon jó érzik magunkat. Azért várjunk a páratlan hétet. Vagy megköszönöm, és hálás vagyok valakivel, aki adott nekem valamit. Merjek örülni! És a Brené Brown, és nagyon ajánlom, aki ismeri az angol nyelvet, és tudja letölteni ezeket a videókat, nagyon sokat beszél, hogy annyira vagyunk tele, vagyunk félelem és görcse, hogy nem merjünk örülni. Mert milyen lenne, ha elveszíteném azt az örömet? És sosem merjünk nagyot örülni. És a másik, amit nekem sokat jelent, követni az álmaimat, amit Isten adott. A hivatásom. Az Isten miért teremtett engem? Én nem tudom, az Isten mit akar velem? Én most már 13 évig vezetem egy filmklubot. Én sose gondoltam, hogy csinálok egy karriert a filmklubból. És a bibliaiskolában tanítok. De ez az, amit az Isten arra hívott engem? Ez is mit akar velem? És az a kérdés mindig bennem van, ugye? És merem vállalni. Isten, mit akarsz tőlem? És lehet, hogy nem lesz népszerű, de én erre az útra akarok menni. És ennek kell bátorság. És ha erre az útra fogok menni, úgy fognak engem megkövezni. Igen, de ha az Isten erre engem hívott, akkor az Istenre kell figyelnem, nem másoknak a véleménye, vagy a másoknak a kritikát, nem fontos. Sőt, nem is érdekel, mert tudom, hogy az Isten erre hívott. Az Isten hova hívott téged? Miért szól a te életed? Miért te célod az életednek? Vagy kiállok az igazság mellett, úgy röhelem, amikor emberek együtt vannak, és kezdenek ítélkezni mások fölött, vagy megy a pletyka. Csak fel a többet én akkor nem akarok részbe venni. Hagyjatok abba, vagy én most innen elmegyek. Ugye? Mondjuk ki, ha de kiállsz az igazság mellett, akkor fognak köveket dobálni. Ugye? Vagy merjek nemet mondani. Ha valaki kér tőlem valamit, és túl sok, akkor nem, azt nem tudom vállalni. Ugye? Tehát ez az, amit jelent élni. Minden élet itt kezdődik. Felvállalod a kockázatot, mert sebezhető lenni, vagy nem. Ha nem, akkor maradsz a szégyenben, ugye? Maradsz a perfekcionizmusodban, maradsz a kritikádban. Minden itt eldől. Ez, amit jelent szabadnak lenni, ugye? Erről szól az élet. Tehát készülni kell fel a csatára. Oké. Van egy fordulópont. Ha mersz felvállalni a gyengeségedet, és nem hallgatni a szégyenedre, akkor empatikus leszel. És ez az utolsó gondolat. Akkor empatikus leszel. Most mit jelent empatikusnak lenni? És ez egy nagy téma, de ezzel fejezi be a Brené Brown az ő kutatás, és teszi a hangsúlyt az empátiára. Tehát, látom a másiknak a hibáit, ugye? Az empátiában ugyanazok a hibákat és gyengeséget látom a másikban, de az ítélkezés helyett, tehát nem úgy gondolkozok, hogy neki kellene, ugye? Az ítélkezés helyett átérezem a másiknak a fájdalmát. Az empátiát az, hogy nem ítélkezek, nem úgy gondolkozom, hogy mi az, ami hiányzik belőled, ami neked kellene csinálni, hanem átérezem a fájdalmát. És vissza tudom kommunikálni neki azt a fájdalmat. És mi az, amit mi vissza akarunk kommunikálni neki? Az igazi empátia, az nem más, mint én is. Amivel te szenvedsz, ami fáj neked, nekem is. Empátiának, empatikusnak lenni azt jelenti, hogy nekem kell gondolkozni az én hibáimra, az én gyengeségeimre. És azért tudom átérezni a te fájdalmat, mert nekem is fájt egyszer. Nekem vissza kell gondolkozni, igen, amikor én ezt hasonlót éltem át az iskolában, amikor én kicsi voltam. Tehát, az empátia azt jelenti, hogy veled vagyok. Lemegyek a te szintedre, és veled vagyok. Ami neked fáj, igen, nekem is fáj. Megfogom a kezedet, és veled vagyok. Oké, térjünk vissza. Térjünk vissza a kis csoporthoz, ahol a férfi elveszítette a munkahelyét. Aggódik, hogy nem tudja kifizetni az ő bankszámlát. Mi lenne az igazi empátia fele? Mit kellett volna nekik mondani? Mondjátok egy pár dolgot. Hogy nézne ki az empátia ilyen férfi felé? Szedd össze magadat. Együtt érzek veled. Együtt érzek veled. Oké.
Segítek neked
állásként. Nem. Tehát amire kell figyelni, az, hogy van egy helyzet. Én nem tudok megoldani az ő helyzetet. Nem tudok megoldani, nem tudok kifizetni az ő bankszámlaszámát. A helyzetről nem figyelünk, hanem az ő lelki világba kell menni. Jó? Tehát nézzük meg. Az első az, hogy meséld el, mi történt veled. Csak mondd el a történet, mondd el a sztoridat. Mi történt veled? És közben nem próbálom megoldani a helyzetet, vagy tanácsot adni. Úgy ismerek egy másik jó munkahelyet. Oké? Okay? Csak meséld el, mi történt veled. A másik, az igazságtalanság érzet miatt haragszol vele. A Biblia sokat beszél az igazságtalanságról. A főnök kirúgta igazságtalanul. Akkor gondolkozzál egy kicsit. Nem idegesítő? Igen, a Biblia azt mondja, haragudjál, de ne vétkezzél. A Biblia sokat beszél az igazságtalanságról. Isten utálja az igazságtalanságot. Akkor mi is utáljuk. De meséld el, mi történt, és legyünk mérges az igazságtalanságra. Tehát beleéled magadat az ő helyzetében. Jársz az ő cipőben. Átéled azt az aggodalom. És akkor lehet, hogy azt mondod neki, hogy figyelj, hogy imádkozok neked. Most magad alatt vagy, lehet, hogy nem tudsz imádkozni. De ez, amit a Biblia jelenti, hogy hordozunk egymásnak a terhét. Én szeretnék most imádkozni, érted? Én szeretnék téged vinni az Isten trónja előtt, és imádkozni, érted? Lehet, hogy most kicsért egy hitet, de hagy imádkozok, érted? És a legvégén az empátia, a keresztény empátia, nem csak meghallgatjuk a másikat, és azt mondjuk, na, csá, nincsen semmi mondani valamit, de lehet, hogy oda teszed egy bibliai verset. De egy olyan bibliai vers milyen? Ami egy ígéret Istentől, hogy mindig veled vagyok, ugye? Nem olyan ige verset olvasva, a Biblia azt mondja, örüljél mindenkor, minden tudsz-e örülni? Ez egy parancs, ugye? Ez egy ítélet. Hanem egy olyan verset olvasunk fel, hogy ő abban tud kapaszkodni, és tud erőt táplálni belőle. Tehát ez az empátia. És az empátia mindig fog másképpen kinézni, ugye? Például, amikor a feleségem valamilyen bajban van, akkor én átkezdek menni lelki gondozói módban, és kezdek kérdezni most, mi történt, és hogy történt, és ki mit mondott, és azt nagyon irritálja szegény Tündit. Ő szeret mesélni. Több kérdést ne tegyél föl nekem. Én minden el fogom mondani. Jó, oké, jó. Ez az én empátia. Most nem annyira működik vele. Vagy, ha valakinek a kezét megfogja, hogy jaj, veled vagyok, ne fogd az én kezemet. Hagyj engem be. Szóval az empátia nem egy technika, és minden más embernek más lesz. Lehet, hogy az empátia kicsit közelebb kerülsz. Menjél, hagyj engem, adj egy kicsit szabadságot nekem. Tehát a közelség az is egy empátia, a kézfogás, ugye? Vagy egy kérdésföldön. Vagy belenézel a másik szemében. Lehet, hogy a másik ember az irritál. Inkább, hogy csak nézél a földre, és elmondom neked mindent, ugye? Szóval nincs technika itt. Oké. Most nézzük meg, hogy miért annyira fontos szerepe van az empátiának minden jó kapcsolatnak. Azért, mert a kapcsolatban a legnehezebb dolog egy kapcsolatban adni a másik embernek az az empátia. A legnehezebb dolog. Például, tegyünk föl, hogy valami történik Tündivel, feleségemmel, valami történik vele, és ő kezd, tehát rossz paszban van, és ő kezd mondani dolgokat, ugye, és néha kritizál engem. Néha előfordul, ilyesmi. És akkor kérdezem tőletek, ha én így fogok reagálni, mondjatok nekem, hogy ez vigasztaló lesz Tüninek, jó? Tehát kezd kicsit dühös, mondja, nincs megelégedve, és akkor olyan, hogy mondja, tényleg legalább én kiüresítettem a mosogatógépet. Ez fog vigasztalni a feleségemet, Évi? Nem fog. Pedig úgy akartam kicsit segíteni, kiüríteni a mosogatógépet, ugye? De valahogy ez nem segít, ugye? Ez inkább egy védekezés. Ez egy védekezés. Vagy ha olyanat mondok neki, hogy nézd már magadat, hogy viselkedsz velem? Az jó? Nem? Nem fog segíteni helyzetek? Bori? Nem? Vagy ez egy segítség. Figyelj, neked sokkal jobban kellene tisztelni engem. Ez nem egy bibliai bátorítás, segít? Nem? Ez nem jó? Várj, visszamegyek a... Vagy megint aggódsz. Hol van a dehited? Ez segít, ugye? Segít? Igen, ez nagyon segít, úgy, mint az olaj a tűzre. Ugye? Ez segít, hogy jobban veszekszünk, ugye? Mert ez egy ítélkezés. Ez egy kellene. Neked nem kellene aggódni. Ugye? Neked nem kellene rossz paszban lenni, ugye? Tehát az empátia hogy néz ki? Kezdek foglalkozni a feleségemmel, ugye? Kezdek foglalkozni, mi van a szavak mögött. Valami van az ő lelkében, valamit nincsen a helyén. Ő nincsen jól. Tehát amiket mond, az egy dolog. Nekem, mint empatikus férdekem, kell foglalkozni, hogy hogyan tudom őt vigasztalni, ugye? És itt nagyon talpon kell lenni. És ez a legnehezebb. Az empátia a legnehezebb a kapcsolatban. Magyarul, amikor valaki panaszkodik, vagy kritizál téged, abszolút mindegy, nincsen jó passz, valami történt, te fogsz vagy ítélni és kritizálni, vagy empatikusnak lenni. Nincs ilyen semleges harmadik válasz. Vagy tönkre teszed a kapcsolatodat, ugye? Vagy tudod megnyugtatni és szeretetből lépni a másik fél. Remélem, hogy minden fél hallott téged. Most Péter hány? Egy másfél hónapos, látom, hogy jegyzetel a Péter. Hála Isten. Oké. Befejezéssel, hogy mondjam egy pár dolgot. Befejezéssel Brené Brown bíztat minket végső soron két fontos dologgal. Az a hiányérzet, és mindannyiunknak van hiányérzetük, ez a szégyen. Az ő segítség arra, hogy legyél hálás. Legyél hálás. És nem tudom, hogy mennyire tudjátok ezt, hogy az egyetemeken világszerte nagyon rengeteg kutatást végeztek, és a legboldogabb emberek azok, akik a leghálásabb. A hála az pontosan ellenműködik a hiányérzetüknek, ugye? Hogy nekem nincsen semmi, nekem nincs elég, én nem vagyok elég. És a hála bepótolja ezt a szívünkben. Tehát gyakorolni kell a hála. A hála harcol a perfekcionizmus és a szégyen ellen. És a másik, legyünk sebezhetőek csak jó barátokkal. Csak jó barátokkal. Vállaljunk a szégyent egy-két emberrel, akit tiszteljünk, és adunk az ő véleményére, hogy engedlem, hogy lásd engem, és tessék beleszólni az én életemben. De most érdekes módon, hogy a Brené Brown az ő kutatás közepén, amikor feldolgozta a szégyent, és megtalálta azok az emberek, akik teljes szívű emberek, ugye? Akik bátorsággal legyőzik a szégyent, ugye? Akik vállalják a sebezhetőség, a kockázatvállalás, akik tudnak empatikusnak lenni, ő ezek az emberek nevezte, hogy teljes szívű emberek. És amikor ezt meglátta, hogy néz ki egy teljes szívű ember, ő teljesen kétségben esett, mert ő nem volt az. És akkor ő abba hagyta a kutatást másfél évig, és kezdett járni egy lelki gondozóhoz, hogy segíts nekem, mert én belülről egy sérült roncs ember vagyok. Segíts nekem, hogy mit jelent, hogyan tudnék én is egy teljes szívű embernek lenni. De most a kutatás azt mutatta ki, hogy egy dolgon múlik, ha valaki egy teljes szívű ember vagy nem. Egy dolgon múlik, hogy te tudsz legyőzni a szégyent, kockázatot vállalni és empatikusnak lenni. Egy dolgot múlik, hogy lehetsz egy teljes szívű ember. A teljes szívű ember tudja magáról, hogy ő értékes. Ez a különbség. A teljes szívű ember azért tesz, azért hajtja magát, azért másokat szeret, nem hogy értékes legyen, hanem mert értékes, így néz ki az élete. Azok az emberek, akik nem jó kapcsolatban élnek, nem tudnak legyőzni a szégyen, nem tudnak vállalni kockát, és ítélnek mások, azok az emberek azért tesznek valamit, hogy értékes legyenek. Ennyi a különbség. És ő ezt tudja tudományosan kimutatni. Ezen múlik mindent. Mi van benned? Hogy látod magadat? Értékes vagy? Identitásod van? Ha nincs, ezt fogod keresni az egész életeddel, és tönkre fogod tenni magadat és a kapcsolataidat. A szégyenteli ember hajtja magát, mint egy perfekcionista, és mindenkit tesz körülötte tönkre. A kérdéssel, amivel befejezem, az honnan lehet szerezni ezt a belső identitást, hogy én értékes vagyok? Hogy lehet vállalni, hogy én megyek az arénában? Fogok harcolni? Kiteszem a lelkemet, mesztelen vagyok, nincsen páncél, én ez vagyok. Mersz az arénában menni? Mersz élni, vagy mindig akarsz csak kritizálni azok, akik igyekszenek élni? És Roosevelt mondta, hogy azok az emberek nem élnek semmit. Könnyű kritikusnak lenni. Azok az emberek, akik por van az arcukon, akik vér van az arcukon, akik sár van az arcukon, akik harcolnak, akik valamit akarnak csinálni, és lehet, hogy nem mindent jól csinálnak, az ő élete érdemes. Hogy lehet megszerezni az identitást? A májusi előadás erre fog szólni. Az identitás, kedves drága tesók, szeretnénk bíztatni mindenkit, az életed legnagyobb kockázat. A legnagyobb sebezhetőség az, hogy odamész Isten előtt, és kitárolod magadat, és vállalod azt a kockázatot. Uram, szégyellem magamat, én ilyen vagyok. És megmutatod az összes bűneidet Istennek. Vállalod ezt a kockázatot? Ez a Szent Isten, aki mindent tud rólad, aki lát az összes gondolatai és érzelmedet, vállalod, hogy kitárolod magadat, vállalod ezt a kockázatot, itt vagyok. Egy Szent Isten előtt. Ha nem vállalod azt a kockázatot, akkor a szégyenben maradsz. De mit mond Isten? Hozd az összes szégyened, az összes rossz, a koszos ruhádat, a büdös ruhádat, hozd elém, és engedd, hogy Jézus Krisztus és az ő vérével megmossan téged, és megmossan azt a szégyent lerólad. És úgy tudsz mesztelen állni a világ felé, mert először mesztelen álltál az Isten elé. A Brené Brown nem beszél erről. Ő egy keresztény, ő nem beszél erről. Én mondom nektek, mint keresztény, nekünk van a kulcs, amire Brené Brown lehet, hogy ő tud róla, mert ő keresztény, de nem beszél róla. Ő annyit mond másnak, hogy legyél hálás, és legyen egy kis kör, baráti kör, akivel tudsz őszinte lenni. Én azt mondom, hogy ha igazán akarod megváltoztani az identitásodat, például visszatérve az előadásra. Tudjátok, hogy mi az én imádságom, amikor én ide jövök, kiállok előttetek? Én, aki úgy nőttem fel, mint egy kis félős, kis fütyorubika, aki senki nem adta az én véleményem, és mindig kritizáltak, és most nekem kell ide kiállni, és elmondani valami nektek. Mi az én gondolataim? Uram, amikor kiállok mindenki előtt, én szeretnék elfelejtkezni magamról. Mert ha így gondolok, én csak egy senki vagyok, ez milyen előadás lesz? De ha jön a más, de én valaki vagyok, és meg tudom csinálni, akkor az sem lesz jó. Értitek? Se vagy a szégyen, vagy a büszkeség. És higgyetek el, az identitásunk nem tudok magunktól produkálni, és nem tudom szerezni másoktól. Senki ne gondol, hát innentől kezdve nekem erős identitásunk van, nekem nem érdekel, hogy mások mit mondanak rólam. Én ügyes vagyok, én a világ legjobb kemikus leszek. Nem így működik világ. Nem tudunk magunktól produkálni egy helyes identitás, és ha másoktól függ, akkor tönkre tesz minket. Az igazi identitás nekünk magunkon kívül kell, hogy kapjunk. És itt jön Jézus Krisztus. És azt mondja, Robikám, én megbocsájtottam a bűnödet. És nem csak megbocsájtottam a bűnödet, megbocsájtottam neked, hanem igaznak nyilvánítottalak. És az én gyermekem vagy. És azt mondom neked, hogy most menj! Menj! És mondd meg másoknak! Mondd meg másoknak! És nyugodjál meg, hogy veled vagyok, és szeretlek, és meg fogom erősíteni, amikor mész. Annyira jó lenne, hogy mindannyian tudnak kiállni ide, és elmondani a bizonságtétlenek, és elmondani, mi az, amit Isten tett velem. Tehát milyen harcra hív téged Isten? Én erről az előadásra nagyon-nagyon készültem, mert fontos dolgok hangzanak el itt, ami nagyon tud megsegíteni a te kapcsolataidnak. És ha tényleg szívedhez veszed, és tényleg ráállsz, akarok megerősödni Krisztusban és az identitásomban, amit ő adott nekem, ez befolyásol az összes kapcsolatodat és az elhivatásodat. Merjünk az arénába menni és küzdeni az Isten dicsőségét. Amen.